Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma nagy péntek van, az egyházi év legcsendesebb napja. Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Az egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmise áldozatot. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a keresztoltárán. A Jézust jelképező oltár teljesen dísztelen, nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció, és a hívek keresztúti ájtatosságot végeznek. Az Egri Bazilikában az Úr szenvedésének ünneplése 15 órakor kezdődik, Ternyák Csaba egriesek vezetésével. A szertartást élőben közvetíti a Szent István Rádió. Az Egri Bazilikában szentmisével emlékeztek az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására nagy csütörtökön este. Ternyák Csaba egriesek homíliájának elején Júdás tragédiájára hívta fel a figyelmet. A nagycsütörtöki evangélium nagyon képszerűen beszéli el a történetet, mint a gonoszság és a jóság harcát fogalmazott, hozzátette. Olykor a saját életünkben is megtapasztaljuk, hogy amikor az isteni kegyelem megérint bennünket, amikor valami fontos, nagy lelki esemény közeledik az életünkben, akkor mindig ott ólálkodik a közelben a gonosz lélek is, hogy eltérítsen vagy elterelje a figyelmünket a lényegről. Ebben állt Júdás tragédiája is, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek. Hozzátette, visszaemlékezünk arra, ami az utolsó vacsorán történt, és ez egy olyan esemény, amit nem lehet megunni, mert a nagyszerű dolgokat, mert a Jézussal való közösséget mi nem tudjuk megunni, soha nem elég belőle. Ez a kenyér, amelyet ő ad nekünk, ez az örök élet kenyere. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él. Fogalmazott Ternyák Csaba egriesek nagy csütörtökön. Több mint 13 tonna adomány gyűlt össze a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, valamint a CBA és a Prima Bolt Hálózat közös húsvéti szeretetkosár elnevezésű adománygyűjtő akcióján, közölte a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a távirat irodával. Tájékoztattak, hogy az idén első alkalommal hagyományteremtő szándékkal megrendezett program két áprilisi hétvégén zajlott, országszerte 28 helyszínen. A gyűjtésben csaknem 500 nagycsaládos önkéntes vett részt. Az akcióban 13,5 tonna adomány gyűlt össze, amelyből mintegy 800 kisgyermekes családnak tudják szebbé és könnyebbé tenni a húsvétot, olvasható a közleményben, amely szerint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a CBA közös akciójának célja segítséget nyújtani azoknak a kisgyermekes családoknak, akiknek a húsvéti készülődés időszaka is különösen megterhelő. A kormány csütörtöki ülésén elfogadta a 2026-os költségvetés főbb számait. A büdzsé tervezete a jövő héten a költségvetési tanács elé kerül, majd május 2-án nyújtják be a parlament elé. A tervezetből 4,1%-os reál GDP növekedéssel, 3,6%-os inflációval és 3,7%-os költségvetési hiánnyal számolnak, mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormányinfón. Közölte, a béke lehetőséget ad a kormánynak, hogy visszatérjen az adócsökkentés politikájához, ennek fókuszában a családok állnak. Nagy Márton ismertette a költségvetési tervezet főbb célszámait. Folyóáron a GDP az idei 88 ezer milliárd forintról 95 ezer milliárd forintra emelkedik 2026-ban. A tervezet szerint a kiadási főösszeg jövőre megközelíti a 35 ezer milliárd forintot, míg a bevételi oldal 34 ezer milliárd forint körül alakulhat. A pénzforgalmi egyenleg hiánya 4100 milliárd forint. Az eredmény szemléletű hiány pedig 3700 milliárd forint lesz. Így alakult ki a 3,7%-os eredmény szemléletű hiány. Végül az időjárásról. Hazánk nagyobb részén erőteljes marad a gomoly felhőképződés, és többfelé akár több hullámban számíthatunk a záporok, zivatarok mellett, főként a keleti országrészben esőre is. A felhőzet délnyugat felől napközben lassan szakadozik, arrafelé napközben is kisebb a csapadék esélye. Este felé azonban már határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A déli délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében erős lökések is valószínűek. A hőmérséklet napközben 14 és 22 fok között alakul. A tartósabban csapadékos tájakon számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Híreket hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Emes mestert és korát mutatja be a Szépművészeti Múzeum legújabb kiállítása. Miskolcon és a budapesti Thália Színházban is megünnepli 75. születésnapját Grílusz Dániel, a Kaláka Együttes alapítója, és Bach Máté passiójával, valamint Wagner Parsifájával köszönti a húsvétot az opera. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Emes mester és kora. Április 9-én nyílt meg a Szépművészeti Múzeum legújabb kiállítása, aminek középpontjában Emes mester legismertebb alkotása, a selmezbányai Szent Katalin templom egykori főoltára áll. E monumentális remek műből fennmaradt 7 táblaképet most először láthatja együtt a nagy közönség. Emellett további csaknem 100 műalkotás, térképek, makettek, ötvös tárgyak, valamint korabeli dokumentumok adnak átfogó képet Emes mester alkotói környezetéről, a stílusát meghatározó művészeti régiókról, valamint a 15.-16. század fordulójának magyar történelméről is. A már ismert művek mellett Emes mester több újonnan beazonosított alkotását is megismerhetik a látogatók, sőt a kurátorok javaslatot tesznek a magyar művészettörténet egyik legizgalmasabb rejtélyének feloldására, hogy vajon ki rejtőzhet az MS monogram mögött. Az Esztergomi Keresztény Múzeummal közösen rendezett, több mint 20 kölcsönző intézmény közreműködésével létrejött kiállításnak 4 kurátora is van, az egyik Sarkadi Nagy Emese, a Keresztény Múzeum munkatársa, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docense. Vele beszélgettem. Több minden látható ebben a kiállításban, feltétlenül érdekes maga a kor, a 15.-16. század fordulója, és hogy mi történt ebben az időben. Nagyon sokféle régészeti leletet, makettet látunk itt, de mégiscsak a fő attrakciója ennek a kiállításnak Emes mester képei. Ezek most először láthatók így együtt, vagy azért volt már példa arra, hogy Emes mestertől egy viszonylag átfogó kiállítást láthattunk?
1997-ben a Nemzeti Galériában, amikor a vizitáció képet, amely a Nemzeti Galéria tulajdonában van, restaurálták, akkor ebből az alkalomból rendeztek egy nagy átfogó kiállítást, és akkor majdnem a teljes oltár, tehát a táblaképek sorozata együtt volt. Úgy emlékszem, hogy a Honszent Antali születés táblát nem sikerült akkor kölcsönkapni, de még a franciaországi tábla is itt volt akkor, illetve hát az oltárhoz nagy valószínűséggel hozzátartozó szobrok nem voltak akkor a kiállításban, tehát ilyen értelemben ez tényleg most egy olyan teljességű összeállítás, amilyen eddig még nem volt.
Emes mesterről nem tudjuk, hogy pontosan ki volt, minden esetre a kézjegye két betűből állt. Tudunk-e bármit róla többet, mint amit úgy általában tudunk?
Hát ennek a kiállításnak az előkészítése során elég sok minden kiderült szerencsére, elég hosszas kutatás előzte meg magát a kiállítást. Egyrészt új műveket sikerült neki attribuálni, 7 rajzot, 2 táblaképet és egy falképet, és ezeknek köszönhetően egy kicsit az életét is jobban tudjuk talán körvonalazni. Azt lehet összeállítani a művek alapján, hogy ő a korai időszakát a Nürnbergben tölthette Albrecht Dürer közvetlen közelében. Akkor készítette az első tanulmányrajzokat, amelyek kiválóan alkalmasak arra, hogy egy festő megtanulja az emberi alakokat, az anatómiát rajzolni, tehát ez még így a korai időszaka lehet a 15. század utolsó évtizedében.
Dürer hatás van.
Egyértelműen Dürer hatás van, tehát a rajzain egészen közvetlen átvételek érezhetőek Dürer bizonyos rajzairól és korai metszeteiről, olyan művekről, amelyeket sehol máshol nem ismerhetett meg, csak ott Nürnbergben, Dürer közvetlen közelében abban az időszakban. Úgyhogy innen indult el Nürnbergből Emes mester, és aztán szintén a művek alapján úgy tűnik, hogy Bécsben telepedhetett le, Bécsben működtetett egy műhelyt, és a bécsi polgárok számára, a bécsi egyházak számára dolgozott. Egy olyan epitáfiumot, halotti emléket tudtunk most neki attribuálni, amely a bécsi Stephansdomban állhatott, és nagyjából ugyanabban az időben készült, mint a selmecbányai főoltár, illetve hát talán Emes mester késői időszakára tehető, egy 1522-re keltezett másik halotti emlék, egy festett epitáfium, amely pedig a bécsújhelyi domban állhatott. Továbbá egy bécsi kollégánk a Stephansdomnak egy nemrégiben előkerült falkép töredékét attribuálja most frissen még Emes mesternek, úgyhogy ezek olyan alkotások, amik egyértelműen oda kötik, helyhez kötik Emes mestert, és hát ezekből kiindulva tudtunk aztán elkezdeni történész kollégáink segítségével a történeti írott forrásokban utána járni annak, hogy van-e olyan nevű festő ebben az időszakban Bécsben, akinek MS a monogramja. Bizony találtunk ilyet. Egy Mihály Schröter nevű festőről van szó, akiről elég sok történeti adat maradt fent, jól azonosítható még az is, hogy a műhelye hol működött Bécsben, de sajnos nem ismerünk tőle fennmaradt műveket. Tehát azok a művek, amelyeket az írott források említenek, azok sajnos nem maradtak fenn, és ilyen alapon egyáltalán nem válik ellenőrizhetővé az, hogy ő valóban biztonsággal azonosítható-e Emes mesterrel, tehát ez mondjuk egy erős lábakon álló feltételezés, de bizonyosságot nem nyerhetünk.
Akkor lényeget tekintve nem jutottunk közelebb Emes mesterhez.
Én azért azt gondolom, hogy akkor, amikor ilyen javaslatokkal tudunk előállni, akkor már lényeget tekintve is közelebb jutunk hozzá, ilyen javaslatok fognak aztán talán elvinni oda, hogy valóban biztosat tudjunk állítani. A kutatás az ilyen.
Ez azt jelenti, hogy folyamatos a kutatás, tehát bármikor lehet egy ilyen aha élmény. Na, most megtaláltuk Emes mestert?
Természetesen, tehát egyrészt az aha élményt az nyújtja, hogy az ember most itt bemegy a kiállításba, mi kurátorokként is, és megnézzük eredetiben egymás mellett azt, amit eddig mindig csak külön-külön láttunk. Az egyik táblát Lille-ben, a másik rajzot Frankfurtban, és most ezeket itt együtt meg lehet nézni, és akkor tényleg ellenőrizhetővé válik, hogy az, amit eddig feltételeztünk, az valóban megállja a helyét, tehát így most a kiállítás alatt is folyik a munka tulajdonképpen, és hát a közeljövőben is nyilván most még nagyon sok kérdés maradt nyitva, nagyon sok új utat nyitottunk meg, tehát ez folytatható a jövőben is.
Lille-t és Frankfurtot említette, ez azt jelenti, hogy a képek onnan jöttek?
A selmecbányai királyok imádása tábla az ma a Lilli Szépművészeti Múzeum. templomban van. A többi oltártábla az lényegesen közelebb maradt Selmecbányához. Ugye a vizitációt őrzi a Magyar Nemzeti Galéria, a születés jelenete az a Selmecbányával szomszédos Honszent Antal plébánia templomában van, és a négy passió jelenet az pedig az idén 150 éves keresztény múzeumban van. Az új rajzi attribúciók közül vannak olyanok, amelyek különböző más gyűjteményekben, többek között Frankfurtban is.
Mik azok a stílusjegyek, amivel pontosan meg tudjuk határozni, hogy mitől volt MS Mester olyan, amilyennek ismerjük, és rögtön fel is ismerhetjük?
MS Mester esetében hangsúlyosak például azok a fiziónómiák, amik egy kicsit ilyen karikaturisztikusak, tátott szájak, kicsit alulról ábrázolt ilyen turcsi orrok jelennek meg nagyon gyakran, és hát a drapéria stílusa is nagyon jellegzetes, vannak ezek a féloldalra libbenő, ilyen kicsit szív alakban végződő, szélfúta, lendületes drapériák, amelyek önmagukban megjelennek Dürer környezetében máshol is, de hogyha részletekben kezdjük el figyelni azt, hogy a belső vonalvezetése milyen ezeknek a drapériáknak, akkor jól megragadhatóvá válik MS Mesternek a stílusa, mint ahogyan a háttérbeli tájképeknek az ábrázolásában is. Ez is egy olyan részlet, ami Nürnbergben a 15. század végén Dürer környezetében nagyon általános, nagyon jellegzetes volt, az a fajta tájkép ábrázolás, ami nekünk a vizitáció hátteréből ismerős, vagy a passió jelenetek hátteréből ismerős, és ezt MS Mester is a magáévá tette, nagy valószínűséggel még Nürnbergben, és aztán terjesztette tovább Bécsben. Bécsben a 16. század legelején, első éveiben, amikor MS Mester is ott megjelent, rengeteg nagy nevű alkotó fordult meg, ilyenek, mint Lukas Cranach, mint Jörg Braj, mint Aldorfer, mint Rüland Frühauf, tehát a 16. századi osztrák, német festészetnek a legnagyobb nevei Bécsben ebben az időszakban megfordultak, biztosan ismerték egymást MS Mesterrel, ismerték egymás műveit, és nagy valószínűséggel kölcsönösen hatást gyakoroltak egymásra.
Hogy került Selmecbányára MS Mester?
Azt még nem tudjuk pontosan, hogy MS Mester került a Selmecbányára, vagy pedig csak az oltár, mert hogyha neki Bécsben volt egy műhelye, akkor az is elképzelhető természetesen, hogy ő ment el Selmecbányára, de valószínűbb, hogy az oltárt a műhelyben készítette, szállítottak aztán oda a Selmecbányára. De az mindenképpen biztos, hogy a selmecbányai gazdag bányavárosi környezet, az a gazdag polgárság, akik ott a bányatulajdonosok voltak, azok nagyon szoros kapcsolatban álltak Béccsel. Nem nagyon nagy ugye a földrajzi távolság a két város között. Tudunk olyan megrendelésekről a pozsonyi dóm esetében, a kassai dóm esetében, amelyek Bécsből érkeztek. Oltárokról beszélünk, tehát ez egyáltalán nem olyan nagyon meglepő, mint ahogy elsőre hangzik, hogy egy bécsi mestertől rendelnek egy gazdag bányaváros számára oltárt.
Nyilván azért, mert a táblaképek egy templomba készültek, biblikus maga a téma, amit ő megfest, a Jézus születése, keresztre feszítése, feltámadása.
Krisztus gyermekségének és a passiójának a jelenetei voltak ábrázolva az oltáron. A felső sorban az eredetileg első képet alkotó angyali üdvözlet, ami elveszett időközben. A második volt a vizitációnak a jelenete, aztán a születés és a királyok imádása, ez volt a felső sor, és az alsó táblasort alkották a passió jelenetek, az olajfák hegye, a keresztvitel, a keresztrefeszítés és a feltámadás tábla.
Húsvét tájékán abszolút időszerű ez a kiállítás.
Ez így van, hiszen MS Mesternek a keresztrefeszítés és feltámadás táblája számos képeslapon és tankönyvben és valóban a sajtóban is ilyenkor húsvét táján nagyon-nagyon gyakran felbukkan, és én tényleg ajánlanám mindenkinek a figyelmébe, hogy a keresztrefeszítés tábla előtt álljon meg, és azt gondolom, hogy ez egy olyan dramatikus erejű, nagyon-nagyon magas színvonalú ábrázolás, amely előtt nagyon intenzíven át lehet élni azt, hogy miről is szól húsvét.
MS Mester és kora. A Szépművészeti Múzeum április 9-én nyílt kiállításáról Sarkadi Nagy Emese kurátort, az Esztergomi Keresztény Múzeum munkatársát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docensét hallották. Thank you. Alig, hogy lezárult a Kaláka rendkívüli sikerekkel teli 55. évada, Grillus Dániel, a zenekar alapítója újabb jeles jubileumra készül. Mivel 1950. április 23-án született, napra pontosan a 75. születésnapján, azaz most április 23-án ünnepi koncertet ad barátaival együtt a Thália Színházban. A kétszeres Kossuth díjas zeneszerző, előadó művész olyan egyedi programot állított össze erre az estére, amit így, ilyen formában soha nem hallott, s ezután sem hallhat majd a közönség. De egy nappal előbb, azaz április 22-én a miskolci közönséget is meglepi a művész, mégpedig a 23. koncert második részében elhangzó művel, Vörös Sándor, a Teljesség felé című költői prózájának megzenésítésével. Grillus Dániellel beszélgettem.
Rettentő közhelyes kérdéseket lehet ilyenkor feltenni. Foglalkozol-e a koroddal? Számít-e ez neked? Gondolsz-e bármire? Mondjuk így, hogy félig meddig kerek évforduló kapcsán.
Hát köszönöm a kérdést, de nem lehet nem gondolni. Megy az idő, az ember öregszik, változnak a körülményei, változik a munkabírásod, persze, hogy törődik vele. Ugyanakkor persze vannak pozitív változások is, egyre mélyül a gondolatvilága esetleg, vagy többet tud valamiről, amit előtte nem tudott, persze felejt is, szóval nem olyan egyszerű ez. Sok minden van, az egészségi állapot, a szellemi állapot, a alkotóképesség, a energia állapot, hogy mennyire tudok például utazni, mennyire tudok éjszakázni. Régebben, mit csinálja, amíg egyetemista voltam, ott kimaradt egy éjszakát, kimaradt. Tehát 75 éves korában nem úgy van az az embernek, hogy egy éjszaka valami miatt nem alszik, akár beteg, akár valami, akkor azt már megérzi. De hát nem erről szól tulajdonképpen az embernek az élete, legalábbis azt akarná, hogy ne erről szóljon az élete, hanem inkább azokról a pozitív dolgokról, amit meg lehet élni. Az, hogy mi mindig megvan, hogy tudunk örömet szerezni az embereknek.
Az, hogy te és a Kaláka együttes mind a mai napig elképesztően aktívak vagytok, ebből következik-e az, hogy egyébként sokkal jobban bírjátok a megpróbáltatásokat? Mert edzésbe vagytok.
Igen, de bizonyára mert ebben benne van az is, hogyha az ember sikeres valamiben, mondjuk mi ebben a verséneklésben, akkor kialakul egy olyan dolog, hogy amikor azt csináljuk, akkor egyszer megszűnik a többi. Tehát nem tudok fáradt lenni a színpadon. Ez egy olyan természetes létállapot, hogy mi tudom, Arany János vagy Kányadi Sándort énekelünk, hogy akkor úgy teljesen helyreáll a világrendje. Aztán lehet, hogy lejövünk a színpadon, és utána kicsit fáradtabbak vagyunk, mint 1530 évvel, de az az állapot nagyon jó állapot, és egy természetes állapot.
Én azt szoktam gondolni, amikor mondjuk így, hogy idősebb művészeket látok a színpadon, hogy megemelem a kalapom, és mondom, milyen nagyszerű, hogy csinálja.
De hát sokkal jobb azt csinálni, mint más néha.
Tudnál más csinálni?
Hát én nem hiszem, hogy 75 év után át lehetne váltani.
Április 23-án leszel 75 éves.
Bizony.
Megünnepled ezt.
Csak éppen nem pezsgővel, meg tortával, hanem egy koncerttel, ami remélem, hogy sokaknak ünnep lesz majd. És már egy olyan műsorral, ami a Tália Színházban lesz, ahol egy kicsit ilyen retrospektív, nem azt mondom, az egész életem, mert mindenből nem lehet ugye bezsúfolni két órába, de az első részben elkezdjük azzal, hogy én ugye valamikor a 60-as évek vége fele, akkor ilyen reneszánsz és korabeli zenéket játszó együttesekben is játszottam.
Például?
Hát például a Bachfar Konszort, meg a Musica Antica Hungarica együttes. És most fogunk játszani egy kicsit a Lőcsei Kódexből, Balogh Kálmán fog meg kísérni cimbalmon, tehát egy kicsit reneszánszal kezdjük, amit 50 éve nem játszom.
Várjál vele, te mit fogsz csinálni, tehát Balogh Kálmán cimbalmozik?
Én fogok furjázni. Elővettem ezt a régi ébenfa furjámat, ezen fogom játszani. Utána bejön Ferenci Gyuri, a Szirtes Edina Mókus, meg Bízján Gabi, és akkor a Pál Apostol lemezünkről eljátsszuk a rómaiakhoz írott levelet, ami egy nagyon tartalmas levél önmagában, de pedig csak egy kis részét, a 14. fejezetét fogjuk énekelni Somogyi Zoltán versbeszedésében, és egy nagyon szép vokális befejezése lesz ennek a dalnak. Hát aztán megyünk tovább a lemezekkel. Volt egyszer, volt egy kis zsidó, ezt a lemezt a 80-as évek végén adtuk ki. Vilmos öcsémmel, Kányádi Sándor bácsi jiddis népdal fordításaiból. Azóta is az műsorom van, és egyszer játszottuk ki ketten valahol, és Szalóki Ági azt mondta, hogy hát ezt én is tudom, és beugrottad a közénk, és minden próba nélkül úgy énekeltünk végig egy 6 perces blokkot, mintha mindig együtt csináltuk volna. Kiderült, hogy a gyerekkorában nagyon szerette, és sokat hallgatta. Úgyhogy azóta Ágival énekeljük ezt a dalciklust. Utána jön majd Sebestyén Márti, akivel a 15 Zsoltár című lemezünkről fogunk énekelni. Nagy büszkeségem ez a Zsoltár sorozat, azóta már néhány a énekes könyvekben is benne van ezekből a Zsoltárokból, úgyhogy ezeket fogjuk énekelni. És hát azért mégiscsak a Kaláka az én életemnek a legnagyobb része, úgyhogy az első rész végén lesz egy mini Kaláka koncert, 3-4 számot fogunk játszani.
Amikor az atyafia együtt muzsikálnak, ott van az áldás, hiszen én csak oda küld, a mi urunk pengő cifrát. Sionnak tetején megül a Hermon harmatja, s csillog mini vég. Nem olyan jó s gyönyörű, mint mikor az atyafiak együtt muzsikáltak. Itt van az áldás, hiszen én csak ide küld a mi urunk pengő ciferátot. La 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 la
A szünet után be fogjátok mutatni a Teljesség felé című Vörös Sándor ciklust.
Igen, a Teljesség felé az Vörös Sándornak egy ilyen költői prózája. 1945-ben jelent meg egyébként, főleg Hamvas Béla műveinek hatására írta, de szerintem, amikor ő a távol-keleti útját, ugye volt egy hajóúton, akkor is ő azért sok mindenben belelátott, és egész biztos, hogy azok a hatások is érezhetők ezen. Én magam is a 80-as években egy indiai guruval megismerkedtem, és nagyon hatása volt rám, és több ilyen indiai vallásos éneket is megtanultam ettől a társaságtól, és ezek a dalok is beleépültek ebbe a Teljesség felé dalciklusba, ahol én citere kísérettel elénekeltem azokat a gondolatokat, amelyeket kiemeltem ebből a kötetből, hát nagyon kicsi százaléka, a legfeljebb 3-4 százaléka. Amikor meg is mutattam Vörös Sándor bácsának már a végeredményt, azt mondta, hogy hát sok kimaradt belőle, de a lényege benne van, hogy mindig egy magas hangon beszélt, ez nagy dicséret volt. De valóban, hát ez egy olyan metszete az egésznek, ahol azt mondom, hogy nagyon sok értékes gondolatot sikerült így zenével tálalni. 1988-ban, amikor Vörös Sándor 75 éves lett, akkor jelent meg ez először. Akkor még egy szólólemez volt, én játszottam minden hangszeren, és akkor én 60 éves lettem. Akkor viszont Samukám, kicsi fiam, aki zeneszerző, ugye, most már ő is az 50-hez közelít, meghangszerelte ezt az én barátaimra. Úgy adtuk elő, hogy volt Miki Ferenci, Gyuri, Sebő Feri, Sebestyén Márti, ott ülök én középen, mellettem Szirtese Dinamókus, Bognár Szilvi, Szalóki Ági és Baja Bera. De ez még csak az énekes garnitúra. És akkor utána mögöttünk vannak a hangszeresek, akkor még Halmos Béla is benne volt, Borbémsi, Bizián Gabi, Pálhegyi Mátének, Balogh Kálmán. Szóval nagyon jó hangszeresek vannak benne. Ez egy 20 tagú együttes, és ez lesz a második része az előadásnak. Mi még néhány prózai részletet is felolvasunk. Minden énekes kapott egy pár mondatot, amit még felolvas az énekek között.
Mindez április 23-án a Thália Színházban, Gélusz Dániel 75, ugye ez a műsor, eddig erről beszéltünk, de a Teljesség felé című Vörös Sándor ciklust be fogjátok mutatni április 22-én Miskolcon és az Ady Endre Művelődési Házban. Ugye, tehát ennek a műsornak a második igen. felét, amiről eddig beszéltünk, igen. ugyanebben a felállásban?
Egyeztetési kérdés miatt egy szereplőváltozás van, de hát a lényege az ugyanaz. Nagyon örülök neki, hogy Diósgyőrben az Ady Művelődési Központban lesz. Nekem ez olyan családi helyszín, a dédapám is ott dolgozott mérnökként a vasgyárban, a nagyapám is, apám ott született, és most meg én ott fogok énekelni, és a fiam fog vezényelni. 5 generáció, de hát tulajdonképpen nem az a lényeg, hanem az, hogy ezt a születésnapi alkalmat, ezt megtartjuk Miskolcon is. A Millenárisban volt az első, amikor 60 éves voltam. Aztán már sokfelé vittük ezt. 2 turnénk is volt Erdélyben, Műpában is eljátszottuk 3-szor, Várkert bazárban. És akkor ez mostan a 18. előadás, ha jól számolom.
Valahogy úgy érzem, hogyha a 75. születésnapodat ilyen kiemelten a Teljesség felé című művel ünnepled, akkor számodra ez egy nagyon fontos mérföldkő a te szerzői, előadói pályádon.
Igen, tulajdonképpen ez volt az első olyan citálás lemezem, ami megelőzte a bibliai lemezeket, ahol ezt az éneklési módot és ezt a ének kíséretet én kidolgoztam. Nagyon sokat dolgoztam ezen. Akkoriban sokat voltam fönn Kékestetőn, már csak a asztmám kapcsán is, és ott vettem egy kis magnót, egy 4-sávos kis kazettás magnó, és nagyon sokat gyúrtam rajta, és feljátszottam mindenfélét, és többször változtattam rajta. Szóval ez egy nagyon hosszasan és alaposan készült mű volt. Nem is tudom, van-e életemben még, amiben ennyit dolgoztam. Hát jár erre már kiválasztani azokat a mondatokat. Akkor ezek nem mindig versben vannak, sőt, jobbára nem versben vannak. De hát az énekelt szöveg nem kell, hogy vers legyen természetszerűen. És hát így, hogy szét van osztva, és nem mindent énekelek, nagyon izgalmas az egész produkció. És ahol Diósgyőrben, amúgy is annak idején a Galánka Fesztivál miatt is nagyon otthon voltam, családi kötődések is vannak, nagyon sok barátunk él ott, hát nagyon örülök, hogy most ott is elő fogjuk adni.
Azt már említetted, hogy tulajdonképpen nem látod magad előtt azt, hogy te valamiért is abba hagynád ezt a zenészi pályát. Tehát, hogyha most megkérdezem, hogy a 80. születésnapodat hogyan akarod ünnepelni, vagy a 85-et, vagy a 90-et, és így tovább, Akkor erre mi a válaszod?
Nem tudom, hogy egyáltalán ünnepelem, bár mondjuk a család génállomány, apám 90-en túl, anyám 100-on túl, tehát akkor arra predesztinálna, hogy én legalább 90 évet élek, de nem biztos, hogy még egy ilyen koncertet fogok tartani, mint ez a 75-ös. Nem biztos, hogy erőnléti vagy valami más okból. Ezt most annyira szép kereknek érzem ezt az egészet, hogy nem is gondolok arra, hogy mi is lesz a folytatás. Mondom én, miközben itt van már a példány, meg a kutatásfizetés, írom a következő dalomat. Egyébként pedig nyilván aktív életet fogok élni, de nem tudom, hogy ez hova megy. A Kaláka 55-öt is annyira szép kerek, nem zárónak, mert miért mondanám zárónak, de nem foglalkozom most vele. Bennem nincsen ilyen előkép, hogy mi lesz a 80 évesen.
Hát jó egészséget kívánok neked minden esetre, akármi is legyen.
Köszönöm szépen.
Krélusz Dániel 75. A zenész születésnapi koncertjeit április 22-én Miskolcon, illetve április 23-án Budapesten a Tália Színházban adja. A vele készült interjú közben felhangzott a 133. Zsoltár, illetve egy részlet a Teljesség felé című műből. A húsvétra hangolódáshoz felemelő műsort kínál az opera. A virágvasárnapi és a nagycsütörtöki előadás után nagyszombaton is felcsendül Bach Máté passiója. Krisztus mártír halálának és feltámadásának üdvtörténete az elmúlt csaknem két évezredben a nyugati világ művészetének meghatározó ihlet forrásává vált, ami számos megindító és emelkedett alkotást ihletett. Ezek egyike Bach Máté passiója, ami nem csak a zeneszerző legnagyobb műve, de a protestáns egyházzenében és az egyeteme zenetörténetben is felülmúlhatatlan csúcspontot jelent. A Krisztus szenvedéseit Máté evangéliuma nyomán feldolgozó oratórium a komponista halála után feledésbe merült ugyan, de 100 évvel később Félix Mendelssohn Bartholdy felfedezése nyomán valóságos Bach reneszánsz indult útjára. Ez előtt tisztelegve a Magyar Állami Operaház 2013 óta a Mendelssohn féle feldolgozásban tűzi műsorára a Máté Passiót, M. Tóth Géza animált vetítéssel párosuló szcenírozott rendezésében. A szólista szerepekben már nagy tapasztalatot szerzett kiváló művészeinkhez, a Jézust alakító Kovács Istvánhoz, Váradi Zitához, Sök Atalához és Cseh Krisztiánhoz, Rainer Trost a világ vezető operaházainak keresett szólistája csatlakozik, aki az evangelista szerepét és a tenor szólót tolmácsolja. A Magyar Állami Operaház zenekarának, énekarának és gyermekkarának közreműködésével megvalósuló hangversenyen első ízben dirigálja a dalszínház együtteseit Pad Zoltán, a Magyar Rádió énekkarának Liszt-díjas karnagya. Most csendüljön fel egy részlet Bach Máté passiójából. Az Operaház ma nagypénteken, illetve húsvét vasárnap tűzi műsorára Wagner utolsó zenedrámáját, a Parsifalt, amit a szerző színpadszentelő ünnepi játékként fogalmazott meg, és amely a világ csábításaitól és a bűnös vágyaktól való félelmet írja meg, egy megváltás történetbe ágyazva. A mű szintén kötődik a húsvétot övező keresztény misztériumhoz. Parsifal tiszta, naív hite által képes megmenteni a testi és lelki bajoktól szenvedőket, és a grál, a Krisztus vérét felfogó szent kehely őrzőinek sorába lépni. A főbb szerepekben Parsifalként Kovácsházi Istvánt, Amfortasként Kálmándi Mihályt, Titurelként Fried Pétert, Kurnemanszként Brecz Gábort, Kundriként Szántó Andreát és Klingszorként Cser Krisztiánt láthatjuk. Az opera zenekarát, énekkarát és gyermekkarát Wagner műveinek avatott tolmácsolója Halász Péter első vendégkarmester vezényli. Az előadás rendezője Almási Tóth András. Vele beszélgettem.
Ugye Wagnernek ez az utolsó műve, aminek a zenén kívül még a szövegkönyvét is ő írta, és természetesen visszamegy az ősi mondavilágba, abból merítkezik, mint meg annyi operájánál. Ma számokra ez a régi történet mennyiben tud mértékadó, irányadó lenni? Miért jöjjön be ma a közönség meghallgatni ezt a Wagner művet?
Ez a Wagneri mitológia, ami valójában egy ilyen Wagneri valláskép, az egy nagyon fontos gondolatot hoz be, ez a mitleid, ami magyar fordításban az együttérzés, vagy a vele való közösségvállalás, És ugye a darabnak az utolsó mondata az, hogy megváltás a megváltónak. Tehát egy nagyon fontos olyan értéket képvisel a wagneri filozófia, ami kiveszett valahol a 20. században már az emberekből, és azóta is, így a 21. században is nekünk, mintha mindig újra és újra magunkével kellene tenni ezt a gondolatot, hogy nem elég az, hogy mások szenvednek miattunk, hanem magunkat azzal tudjuk megváltani, hogy a mások szenvedését átérezzük, és a magunkénak gondoljuk. Tehát a értünk való szenvedésben való együttérzés vált meg minket. És szerintem pontosan ebben a nagyon zilált korban ez egy nagyon fontos emberi gondolat. Wagner korában pont a vallás az nem volt elég erős. Wagner úgy gondolta, hogy mint hogy az emberiség a megváltó szenvedésével egy passzív viszonyban lenne, tehát hogy mint hogyha úgy élni az emberiség az életét, hogy én már meg vagyok váltva, tehát nekem nem kell semmit tennem. Ezért így aztán én szabadon élhetek. Parsifal egy új fajta szintet hoz be ebbe a gondolkozásba, azt, hogy hiszen nekünk aktívan át kell éreznünk a megváltó szenvedését ahhoz, hogy mi meg legyünk váltva. Úgy gondolom, hogy ez ma is egy újra és újra felmerülő probléma, hogy az emberiség szeretné, ha passzívan létezni, és nem részt venni a megváltás pillanatában.
Inkább megadja magát a sorsának.
Igen.
De ez történik.
Igen.
Tehát ez egy vágyálom volt Wagner részére.
Igen.
Parsifal viszont megfelel ennek az ideának, amit ő elképzelt.
Igen, de ahhoz az kell, hogy ő egy gyermeki létből jöjjön. Tehát ez is nagyon fontos gondolat, hogy ugye ő egy tiszta tudatlan, ahogy a magyar fordításban van, tehát ő neki nincsenek társadalmi és egyéb előképei, tehát ő tisztán és tudatlanul az önmaga megismerésével tudja ezt a szenvedést felvállalni, és ez szerintem nagyon fontos, ugyancsak, hogy egy ilyen kitisztított tudatállapotban lehet megnyílni erre a gondolatra.
Nem tudom, ez jellemző-e az egyéb Parsifal feldolgozásoknál, vagy csak ebben az előadásban, hogy kettőzve látjuk őt, a fiatalkori énjét, meg az időskori énjét egy azon helyzetben, egy azon színpadon, egymás mellett létezve.
Nem, hát ez az én gondolatom volt, de biztos ez már más feldolgozásokban is felmerült. Parsifal a mi előadásunkban szembesül saját múltjával, a saját döntéseivel, és megkeresi azt a pontot, ahol neki változtatnia kell a múlton ahhoz, hogy a jelen az más legyen, mint hogy elindul a darab. Tehát van egy ilyen furcsa időhurok, amiben ez játszódik, ami nagyon jellemző tud lenni a wagneri leitmotív technikára is, hogy itt folyamatosan az idő az nem az a szokásos lineális módon folyik, hanem egyrészt egy mítikus időben, tehát a mindig jelen lévő múlt van, és ugye ez is hangzik a darabban, hogy itt az időtérré válik.
Egy nagyon fontos pillanatát megeleveníti Wagner a keresztény mitológiának, a Jézusról való gondolkodásunknak, az utolsó vacsorát. Ez egy gyönyörű kép, és ugye itt a Szent Grál, a kehely, amiből iszik Jézus, és amiben aztán vére hull a keresztfán. Tulajdonképpen a Szent Grál köré épül a németeknek a mondaköre, vagy az északi mondakör. Ez egy olyan motivum, ami végig vonul a wagneri életművön is. Ez egy nagyon hangsúlyos, szép jelenete az operának.
Kétszer van, az első Grál szertartás az egy sikertelen szertartás, mert hogy hiányzik belőle a mitlájd, amit majd a Parsifalhoz meg. Tehát ez a világ, ahol az első Grál szertartás lezajlik, ez egy megváltásra szoruló világ. Tehát ugyan a szertartás az létrejön, és felfénylik a Grál, de hogy milyen áron, hogy a Zsámforte szenvedése árán, és hogy az emberekben semmiféle együttérzés nincs ezzel, emiatt az első Grál szertartás az
egy téves irány. Egyébként a legősibb Wagner hagyományok szerint az első felmérés végén nem szabad tapsolni. Pont ezért, mert hogy zeneileg is úgy bánik a Wagner a motivumokkal, hogy nem áll össze egy rendé. Noha csodálatos zene szól, de valami nem stimmel az egészben, ami majd a harmadik felvonásban, a végső fináléban, abban a grászertartásban, ahol már a Parsifal megoldja a problémát, és elhozza nekünk a Midnight gondolatát, akkor összeáll zeneileg is az a forma, és akkor teljesedik ki a grászertartás. Ez a két féle grászertartás, két nagyon különböző szertartás, és még egy nagyon érdekes van, hogy ugye nem csak a grál a központ, hanem a gerely, vagy a dárda. Ugye a legenda szerint, hogy azzal sebezték meg Jézust, és ez a kettő az összetartozik. És az ámfordásnak az a hibája, hogy a Szent Gerejt, hívjuk Gerejnek, vagy Dárdának, az kivitte és harcra használta, pedig az nem szabad. Mert hogy annak ugye pont az az értelme, hogy az nem egy harci sebzőeszköz, hanem az a dárda, ami megsebzett valakit, megsebezte a megváltót, és ezért a dárda és a grál az összetartozik. Ha ez szét van választva, ami a darabban így indul, akkor a világban nincs rend. Tehát az a dárda, ami megsebezte Jézust, és a kehely, amiből Jézus ivott, és amiben a vérét felfogták, ha ez nem összetartozik, hanem szét van választva, akkor a világ rendje nincs a helyén. A darab végére helyreáll a rend, és ez zeneileg is meg van komponálva. Tehát a különböző Wagneri motívumok, a gerely motívum, a grál motívum, a hit motívum, az a darab végére áll össze.
Kora középkori a történet, ehhez képest egy abszolút mai szint látunk. Egy zárt intézetet, így indul az előadás mai ruhákban, ami lehet, hogy némi csalódást fog okozni azoknak, akik grandiózus, szép középkori tereket és ruhákat és mellvérteket, páncélzatokat, stb. Szeretnének látni. Miért így találsz ki a történetet?
Ez nem zárt intézet, hanem ez egy zárt közösség, inkább így mondanám, ami éppen szétesőben van. Én úgy gondolom, hogy a mítosz az egy folyamatosan jelenlévő dolog, és hogy az a igazán érdekes a mítoszban, amikor a legmaibb, a leghétköznapi valóságunkban is folyamatosan jelen van. Szerintem ez egy sokkal erősebb, mint hogyha az egész el van távolítva egy ilyen festménybe, ami nagyon távol van tőlünk, és azt úgy távolról csodáljuk.
Wagnert játszani úgy gondolom mindig egy óriási feladat. Egyáltalán megküzdeni azzal a gondolatvilággal, amit ő föltesz a színpadra. Másrészt pedig rengeteg szereplő van, óriási hosszúságban zajlik egy Wagner opera. Nem tudom, az énekeseket mennyire terheli meg egy-egy Wagneri szerep. Grandiózus a zene, az nem kérdés, de hát Wagnerhez ezt a jelzőt szoktuk társítani. Tehát magyarán mennyire nehéz feladat ma a Wagner színpadra tenni?
A főszereplők számára ez nagyon megterhelő, ezért nem is lehet ugye minden nap elénekelni. De én úgy gondolom, hogy nem csak hangilag jelent megterhelés, hanem az egész színpadi létezésben, hiszen ugye például az az érdekes, hogy ugye a Kundry szerepe az egy rettentő nehéz szerep, de ő igazából a mennyiséget azt a második felvonásban énekli, ott rengeteget énekel a Kundry.
Ő
a női szereplő, viszont az első felvonásban vannak megszólalásai, a harmadik felvonásban meg két szót énekel összesen, de ő neki 5 órán keresztül színpadon kell lenni egy nagyon extrém, nagyon energikus létezésben. Tehát itt nem csak a hangi megterhelés ebben a lényeges, hanem az, amit színpadilag megkövetel, például a Kundry figurájától a Wagner.
Ő konkrétan Szántó Andrea.
Szántó Andrea, igen.
Ugye a Parsifal az utolsó mű, a Wagneri operák sorában ön hova tenné a Parsifalt?
Ez egy nagyon kilógó mű a Wagner életműből, többek között azért is, mert egyrészt ez nem zenedrámának van írva, hanem színpadszentelő ünnepi játéknak, Másik dolog pedig az, hogy ez happy enddel ér véget, egy nagy megdicsőléssel és a megváltással ér véget. Az összes Wagner opera nagyon tragikusan ér véget. Nietzsche például nagyon szerette a Wagnert, és ő nagyon-nagyon csalódott a Wagnerben a Parsifal kapcsán, mert hogy úgy érezte, hogy a Wagner megtagadta saját magát. De ő az életmű végére tesz egy fényt, egészet átértelmezi valójában.
Wagner Parsifalját játsza ma és húsvét vasárnap az opera. Az előadás rendezőjével, Almási Tóth Andrással beszélgettem. A mai merítés végén a Wagner művel kívánok áldott húsvétot. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Und Sprache.